Máté evangéliumából a 20. részből fogjuk elolvasni a 28. verseket. Kérem, hogy aki teheti, állva hallgassa az igét. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Az így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Azok így feleltek, ki tudjuk inni. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ti köztetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Imádkozzunk. Uram, megdöbbentő látni azt, hogy még akik legközelebb álltak hozzád, akik veled személyes kontaktusban voltak, azok se láttak túl azon a tényen, hogy az a fontos számukra, hogy ki a nagyobb közülük, és hogy kikin uralkodhat, és kikin hatalmaskodhat. Uram, tudom, hogy mi se vagyunk jobbak, mi se rád nézünk, hanem magunkra, egymásra hasonlítgatunk, uralkodni akarunk, elnyomni akarunk. Uram, te bocsásd ezt meg, és emeld fel a mi tekintetünket minden családi, vérségi és egyéb szint fölé, hogy tudjuk látni azt a csodálatos uralmat, ami te benned van, és azt a dicsőséget keressük, ami egyedül tőled származik. Kérlek, Uram, áld meg az ige hirdetőjét itt, és másodt, ahol a te igét hangzik, hogy elvégezhesse az a munkáját a szívünkben. Amen.
Ez lesz az utolsó előtti ige hirdetés ebben a sorozatban, a találkozások Jézussal, és megint ez egy olyan, ami egy kicsit más. Azt kell látni, hogy ez nem az első alkalom, hogy János és Jakab találkoztak Jézussal. Ha csináljunk egy kutatást, akkor azt fogunk látni, hogy ők valószínűleg nagyon gyakran találkoztak egymással, mert a Bibliában kiderül, hogy elég nagy a valószínűség, hogy rokonok. Konkrétan azt, hogy János és Jakab volt Jézusnak a testvérei. Mi tudunk nézni azt, hogy az édesanyja, aki idejött találkozni Jézussal, a Jézus édesanyja Mária testvére volt. Ezt látjuk különböző igékben, amikor van szó azok az asszonyokról, aki együtt voltak Jézussal, azok az asszonyok, aki a keresztnél voltak. Ezeket, ha összeadjunk, amit olvasunk a különböző helyeken, látjunk azt, hogy a János és Jakab édesanyja a Mária testvére volt. Akkor a János és a Jakab Jézusnak a testvére voltak. És akkor én azt mondom, hogy elég nagy a valószínűség, hogy nem csak akkor találkoztak, amikor Jézus adott egy hívást nekik, hogy együtt szolgáljanak, hanem már gyerekkorban voltak lehetőségek, lehetséges nem sok, de voltak lehetőségek, hogy mint unokat testvérek találkoztak egymással. A másik, amit mondom, hogy érdekes ezzel a történettel, az egyik az, hogy mi olvasunk ezt a történet itt, a Máté evangéliumban, de az a helyzet, hogy ugyanezt a történet olvasunk a Márk evangéliumban is. A Márk evangéliumban, a 10. részben találjuk ezt a történet, és ott, ahogyan olvasunk ezt a történet a Márk evangéliumban, a 10. részben, van egy lényeges különbség. A Márk 10-ben, amikor olvasunk ezt a történet, úgy kezdődik, olvasunk. Ekkor hozzalépett Jákob és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnék, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus kérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Mi a különbség a két történet között? A különbség a két történet között az, hogy a Máté evangéliumban az édesanyja szerepel a történetben. A Márk evangéliumban az édesanyja nem is szerepel. És az az érdekes, hogy ha vannak olyan emberek, akik nem hisznek a Bibliában, akik nem elfogadnak azt, hogy a Biblia az Isten tökéletes, tévedhetetlen igét, ezt a két igét olvasnak, és mit fognak mondani? Azt fognak mondani, hogy a Biblia ellentétes saját magával. Mert az egyik helyen azt mondja, hogy az édesanyja tette föl ezt a kérdést, és a másik helyen a két fiú tette föl ezt a kérdést. És az a helyzet, hogy nem csak ez a különbséget látjuk az evangéliumokban. Van egy nagyon érdekes angol nyelvű bibliám, ez csak a négy evangélium, ami benne van, és úgy van benne, hogy nem fejezet és vers szerint van, hanem úgy van, hogy azok a teológusok próbáltak úgy összetenni ezt, hogy időrend szerint mikor mi történt. És vannak olyan helyek benne, ahol csak egyben van a vonalak, az oszlopok, azt jelenti, hogy csak egy evangélium van a négy között, szerepel azt a részt. De vannak olyan részek, ahol három oszlop van, és azt jelenti, hogy az a történet szerepel három evangéliumban. És lehet összehasonlítani, hogy mit szerepel a Mátéban, mit szerepel a Markban, mit szerepel a Lukácsban. Vagy vannak olyan helyek, amikor az utolsó pár fejezet az evangéliumokban látjunk a Jézus halála előtt és után, hogy van négy oszlop. És néztem egy vagy két más igé, az egyik azt csináltam, hogy tovább olvastam a Máté 20-ben, és a Máté 20-ben a folytatás van a történet egy vakemberről, a Bartimeus. Egy pár héttel vagy pár hónappal ezelőtt néztünk azt a történet, és amikor néztünk azt a történet is, azt láttunk, hogy az egyik evangéliumban, a Mátéban azt olvasunk, hogy két vakember jött Jézushoz, vagy találkozott Jézushoz. Viszont a Márk evangéliumban van szó egy emberről, csak Bartimeusról, és a Lukács evangéliumban szinte csak egy vakemberről van szó, és nem is szerepel a neve. Van egy másik történet, amit szinte néztünk, az az elszállott ember, amikor Jézus átment a partra, ott látjuk a Mátéban, hogy Máté beszél két emberről. A Márk és a Lukács, amikor beszélnek arról a történetről, mind a két helyzetben csak egy emberről van szó. Akkor a kérdés, amivel kell küzdködnünk, hogy valóban ellentétes a Biblia saját magával, személyesen én nem hiszem azt, de én nem tudok csak becsukni a szemem, és mondani, hogy nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. Én azt látom, hogy nekem van egy feladatom, amikor olvasom az igét, hogy én igyekszem megérteni azt, és meglátni azt, hogy miért úgy van, ahogyan van. Ha Isten akarta volna csinálni azt, ő tudta volna csinálni azt, hogy csak egy evangélium van. Ő tudta volna egy olyan Bibliát adni nekünk, hogy csak egy ember írta volna le a történet Jézusról, és az lenne, ami Biblia van. De valami ok miatt Isten nem így csinálta. Én nem fogok kérdőjelezni azt, hogy Isten helyesen csinálta ezt. Nyilvánvaló, hogy Isten helyesen csinálta ezt. Isten hozta azt a döntést, hogy négy evangélium lesz. És ez a négy evangélium fognak kiegészíteni egymást. Az lesz a következmény, hogy azok a szerzők más szemszögökből beszélnek egy történetről, de az, hogy más szemszögökből néznek azt, mi tudunk többet tanulni abból a helyzetből, mint ha csak egy szemszögből lenne leírva. Mondom egy példát. A hétvégén, tegnap előtt és tegnap a belvárosban volt egy református zene fesztivál, és ment könyvkiadó, mi kimentünk könyveket árusítani. Azt jelenti, hogy péntek délután, vagy péntek egész nap este 10-ig ott voltunk, és tegnap megint kimentünk szinte majdnem este 10-ig. És volt olyan időrk, amikor a Réka dolgozott a könyvasztalnál, és volt olyan időrk, amikor én ott dolgoztam. És az az igazság, hogy ha ma valaki oda menne a Rékahoz, és kérdezne tőle, hogy meséld egy kicsit, hogy milyen volt ez a zenefesztivál. És ha valaki oda jönne hozzám, és kérdezne, én azt tudok garantálni, hogy mi nem ugyanazt mondanunk. A Réka más időpontokban volt ott, ő más dolgokat látott, mint én, és akkor mások mondanak. Én azt mondom, hogy én egészen más mondanám a péntekről, mint a szombatról. Péntek este, amikor ott voltam, az egyik egyházi kórus énekelt, és akkor én olyan messze voltam a színpadtól, hogy én nem tudtam látni őket, de tudtam hallani. És én azt mondom, hogy egy gyönyörű szép háttérzene volt, amikor ott dolgoztam. Tegnap délután, amikor érkeztem oda, egy másik együttes játszott, a együttes neve Floyding, és ők csak Pink Floyd zene játszottak. Ne kérdezz tőlem, hogy mit keresett egy ilyen együttes egy református zenefesztiválon, de én azt mondom, hogy semmi kereszténység nem volt abban, amit ők énekeltek. Ha valaki szereti a Pink Floyd zene, akkor azt mondja, hogy nagyszerű volt. De én azt mondom, az nem volt a református énekeskönyvből. És én azt mondom, hogy ha én beszámolok a péntekről, én azt mondom, hogy nagyon jó áhítható zene volt a református zenefesztiválon. Ha én beszélem a szombatról, én azt mondom, hogy elég érdekes zene volt. Kezdődött ezzel a Pink Floyd zenevel, és utána a folytatás volt egy másik, ami még furcsább volt, mint a Pink Floyd zene. Azért mondom ezt, mert amikor van egy esemény, mindig van több szemszög, amiből az ember látja azt, és van több dolog, ami hat egy-egy emberre, és amit ő fog hangsúlyozni, amikor ő beszél róla. Valami ok miatt a Máténak nagyon fontos volt az, hogy János és Jakab édesanyja együtt jött velük, és az édesanyja is beszélt. Valahogyan, amikor a Márk írt erről, ő valószínűleg nem volt szemtanú, hanem ő csak leírta azt, amit ő hallotta mástól, és amit ő hallotta, a hangsúly neki az volt, hogy nem volt, hogy az édesanyja volt, hanem az volt, hogy két tanítvány miért kérni ilyesmit Jézustól. És akkor erről beszélt. Azt kell látnunk az, hogy az négy evangéliumban a szerzők más szemszögből beszélnek egy eseményről, azt nem jelenti, hogy a kettő ellentétes magába. És én azt mondom, hogy így mi tudunk nyugodt lenni abban, amikor mi olvasunk az igét, hogy az igé nem ellentétes magával, van egy magyarázat. És van egy megfelelő magyarázat, ami teljesen tudunk elfogadni. De én azt mondom, hogy amikor mi, mint keresztény emberek, amikor mi fogjunk a Bibliát, én azt mondom, hogy valahol bennünk van egy cél, hogy a mi céljunk, hogy találjuk azt az egységet. Ahol mi tudunk mondani, hogy miért nem ellentétes a kettő. De ez nem igaz, amikor egy hitetlen ember olvassa a Bibliát. Nagyon sok esetben, amikor egy hitetlen ember olvassa az igét, ő pont keresi olyan dolgokat, ami ellentétes lenne. Ő pont keresi olyan dolgokat, hogy azt mondja, hogy ez a könyv nem hiteles. Szinte ebben a zenefesztiválon tegnap beszéltem egy lányjal, aki ott árusított mellettem, és ez a lány Jordániában növekedett fel. Az édesanyja magyar, az édesapja jordáni. És ő azt mondta, az első 18 év az ő életében, ő az édesapja hite szerint élt. Azt mondja, hogy az iszlám hit. És ő azt mondja, hogy most már egy pár éve él itt Magyarországon, és azóta ő átvált a keresztény hitre. Inkább a család hatása miatt. És ahogyan beszélgettünk, ő azt mondja, hogy átadottam, de bizonytalan vagyok most. Mert én inkább hiszek egy Istenben. Lényegében ő azt mondta, hogy ahogyan ő megérti a kereszténység, a kereszténységnek van három Istene. Van az Atya, van Jézus és a Szent Lélek. És ahogyan beszélgetünk, azt mondja, hogy én nem tudok megérteni azt, hogy a keresztények hogyan tudnak mondani azt, hogy van egy Isten, és utána beszél az Atyáról, Jézusról és a Szent Lélekről. És ő a beszélgetés folyamán mondta, hogy inkább én most már újból azt mondom, hogy csak egy Isten van. És nem volt nagyon sok időnk beszélgetni, de láttam azt, hogy milyen nagy feladat van nekünk, mint hívő emberek. Mert szerintem ez a fiatal lány nyitott. De ő csak akkor lesz nyitott, ha mi úgy tudunk oda menni hozzá, és nem próbáljunk lenyomni valamit, hanem mi próbáljunk segíteni őt megérteni valamit. És úgy tűnt nekem, hogy eddig ő nem találkozott olyan megértő keresztényekkel. Hanem ő eddig találkozott olyan keresztényekkel, aki azt mondta, hogy ezt kell hinned, és ha nem hiszel, ezt a pokolba mész. És akkor ő hogyan érzi ma? Ő úgy érzi azt, hogy ezek a keresztényekben hiányzik a szeretet, hiányzik a türelmet. Nem akarnak segíteni engem, inkább marad az egyisten hit. És nem volt lehetőségem egy kicsit beszélgetni velünk, hogy jó, kezdjünk egy kicsit összehasonlítani a kettő. Valóban van egy jó képed a kereszténységről. De megint én azt látom, hogy a probléma az, hogy mi, mint keresztények, mi nem vagyunk türelmes azok a kereső emberekkel, akinek van komoly kérdések a mi szentírásunkról. Akinek van komoly kérdések a mi hitünkről. És tanulnunk kell megérteni, hogy ők hogyan jönnek, és ők miért gondolnak azt, amit gondolnak. És ha én körülnézem itt, én azt látom, hogy van nagyon sok ember, aki már 30, 40, 50 éve hitben járnak. És én azt mondom, hogy aki már 30, 40, 50 évben hívőr, van egy problémájuk. Egyre nehezebb nekünk megérteni azt, hogy az a hitetlen ember hogyan gondolkodik. És valahogyan, amikor mi próbáljuk beszélni vele, mi nem tudunk hangot találni vele, mert az, amiről ő gondol, az, ahonnan ő jön, egészen más, mint ahol mi vagyunk. Majdnem az, hogy ha az ember próbál egy idegen nyelvet beszélni. Ha én próbálok beszélni valakivel egy olyan nyelvet, amit én nem ismerem, akkor nagyon nehéz. Ő nem fog megérteni engem, mindegy, hogy én mindenre próbálok franciául beszélni vele. Mert azt a 8 szót, amit én tudom franciául, én nem tudom nagyon beszélni mindig. És szükség van arra, hogy én, ha én akarok kommunikálni azzal a francia nyelvű beszélő emberrel, meg kell tanulnom azt a nyelvet elég jó, hogy én tudok kommunikálni vele azzal, amit ő tud megérteni. És ez ugyanígy van azzal az ember, aki az iszlámból jön. Valahogyan kell megértenem, és úgy kommunikálni vele, hogy mi tudunk találni egy hangot egymáshoz. Azt nem jelenti egy mások percre, hogy én együtt értek azzal, amit ő gondol. De valahogyan én próbálok megérteni azt a háttért, amiből ő jön, miért gondol azt, amit gondol. És úgy tudok segítséget adni neki. Ez csak háttérként mondom erről a történetről. Ezzel látjunk azt. A Biblia nem ellentétes magával, amikor az evangéliumokban különböző dolgokat hangsúlyoznak, amikor beszélnek egy-egy történetről. Most nézünk konkrétan ezt a történet, és mi történik itt. Látjunk azt, hogy Jakab és János az édesanyjukkal oda mennek Jézushoz. Ki kell használni ezt a lehetőséget, hogy mi unokatestvérek vagyunk, az, hogy és persze oda viszünk magunkkal az édesanyjunk, mert az édesanyja abban a kultúrában egy idősebb nő van, egy kicsit nagyobb tekintély. Ha mi használjunk őt, akkor még nagyobb a valószínűség, hogy azt fogunk kapni Jézustól, amit kérjünk. És oda mennek Jézushoz, és azt mondnak neki, hogy Jézus. Amikor jön a királyságodat, az lenne a mi kérésünk, hogy az egyik legyen a jobban, a másik legyen a balon. Hogy akkor mi hárman, mi együtt fogunk uralkodni. Milyen érdekes kérdés. Azért érdekes az egyik értelemben, mert pont előtte Jézus beszélt az ő halálról. És valahogyan ezek a unokatestvérek nem is figyeltek arra, hogy Jézus miről beszélt, mert ők már terveztek, hogy mi fogunk beszélni vele arról, hogy milyen ez a mi pozíciónk a királyságban. És amikor föltesznek ezt a kérdést, érdekes látni azt, hogy mit csináltak a másik 10 ember. A másik 10 tanítvány, és mi olvasunk itt, hogy a másik 10 tanítvány megharagudott a két testvére. Mérgesek lettek. Miért lettek mérgesek? Szerintem azért lettek mérgesek, hogy azt mondják, hogy előztek engem. Én akarok ott lenni, és az, hogy ők kértek először, akkor ez nem igazságos. Mert az lett volna az igazi, hogyha én tudtam volna oda kerülni abba a pozícióba. Mint hívő emberek, nem lehet mondani azt, hogy teljesen eltűnik a mi életünkből az emberi kívánságok. És én úgy látom valahogy, hogy az életünk végeig kell küzdködni ezek az emberi kívánságokkal. A János első levelében, a második részben ír ezek a kívánságokról. Olvasom a János első levele második rész, 15. és 16. vers. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs még az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Mik ezek a kívánságok? Látjunk itt a test kívánsága, látjuk a szem kívánsága. Olyan dolgok. És én azt mondom, hogy most mi egy olyan kultúrában éljünk, hogy ezek a kívánságok állandóan ott van előttünk, a szemünk előtt a csábítás. Mindig előttünk van az a csábítás. Az utolsó dolog, amiről szeretnék egy kicsit beszélni most, az élettel való kérkedés. Azt, amit látjunk ebben a történetben. Azt, hogy ez a két tanítvány. Egy kicsit fúvalkodva, egy kicsit az a büszkeség bennünk, hogy én jobb vagyok, mint a többi. És azért én szeretnék kerülni ebbe a pozícióba. Egyre inkább azt látom, a veszély annak az embernek, aki régóta hívő. A legnagyobb veszély, úgy érzem nekünk, a büszkeség. Az a büszkeség, hogy én már érkeztem. Én már jobb vagyok, mint az átlag ember. Az én viselkedésem az jobb, mint az átlag ember viselkedése. Azok a bűnököt, amit tört, én nem csinálom azokat. Én jobb vagyok. Nem előfordul másban ez a fajta gondolkodás? Én becsületesebb vagyok. Én ezt csinálom, én azt csinálom. Tegnap, amikor kimentünk a vasárra, én határozottan mondtam a Rékának, hogy minden vevőnek adjál egy számlát, vagy adjál egy nyugtat. Valószínűleg Eleanor lesznek ott, és fognak ellenőrizni, nem akarunk fizetni egy millió forintos büntetést. És tegnap este 8 körül jött egy vevő, és vásárolt egy kis fűzetet 240 forintért. És én azt mondom, várjál, írok egy nyugtat, és mondom, én nem kell nyugtat, én azt mondom, írom. És akkor indult egy kis párbeszéd vele, ő azt mondja, hogy ez valószínűleg az egyetlen eladó itt az egész téren, aki ilyen összegért ad egy nyugtat. És ahogyan beszélgetek, én azt mondom, hogy igen, látod, keresztény ismerete ezt rá, mi keresztények vagyunk, mi betartjuk a törvényt. És akkor valahogy én azt mondom, igen, de most Magyarországon vagy, nem az Egyesült Államokban. És azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy melyik országban vagyok, be kell tartani a törvényt. És én azt mondom, hogy ha nagyon könnyű lenne egy ilyesmit utána, azt mondom, hogy én milyen jó vagyok. Mert én betartom a törvényt, és a másik, ő már mondom, hogy senki más nem csinálja ezt. Számtalan terület a mi életünkben, mi látjunk azt, hogy én jobb vagyok, mint a másik ember. Én becsületesebb. És akkor egy kicsit olyan kezdek lenni, mint a fariseusok. Jobban tartom a fejem, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi bűnöző. Én most már érkeztem. Ugyanaz a veszély van, amikor mi beszélünk a teológia látásunkról. Tegnap találkoztam egy régi ismerősömmel ott a vásáron, és ahogyan ő mesélt az ő gyülekezetéről, ő mondta, hogy most van egy olyan lelkészünk, és mesélt róla, és lényegében ő azt mondta, hogy nálunk a lelkész csak neki van igaza. Nincs más gyülekezet Magyarországon, akinek igaza van. Mert csak ez a látás az, ami helyes. És ő tud minden más gyülekezetben, minden más felekezetben találni valami hibát. Megint én azt láttam, hogy nekünk kell küzdködni ezzel a veszélyvel. Mert amikor én beszélek teológia kérdésekről, én azt mondom, hogy a legtöbb vitatott teológia kérdésben nekem van egy meggyőződésem, hogy mi a helyes. De én nem vagyok tévedhetetlen. És valahogyan látom azt, hogy van egy meggyőződésem, de az nem jelenti, hogy én nem tudok tisztelni azt a másik embert, és nem úgy beszélek az én meggyőződésemről, hogy én azt mondom, én jobb vagyok, mint a többi. Valahogyan kell keresni azt az utat, hogy mi tudunk ragaszkodni az igazsághoz, de mégis tudunk megértő lenni a másik emberrel, aki másképpen lát, mint mi. És mégis tudunk elfogadni őt az Úrban. Múltkor meséltem ezt a történet, valószínűleg többen már hallottak ezt tőlem, amikor volt szó Wesley Janosról és a George Whitfieldról Angliában. Amikor ők ketten szolgáltak Angliában, úgy volt, hogy együtt kezdtek a szolgálatuk. És nagyon hatékony szolgálat volt. De egy pár év után, teológia kérdések miatt, ők úgy döntötték, hogy tovább nem fogunk együtt szolgálni. Mindig ketten tovább szolgált, de nem együtt. És az egyik nap egy újságíró oda ment a George Whitfieldhez, és kérdezte a Whitfieldtól, mit gondolsz? Fogsz-e találkozni a Wesley Jánossal a mennyben? És a Whitfield gondolkodott egy pár másodperc, és ő azt mondta, hogy nem. Én nem fogok találkozni a Wesleyvel. Én tudnám képzelni azt, hogy ez az újságíró mit gondolt. Fú, ez a színlapon lesz most vasárnap, hogy a Whitfield azt mondja, hogy a Wesley nem fog kerülni a mennybe. De a Whitfield azt mondja, hogy várjál egy kicsit. Szeretnék magyarázni a válaszomat. Én azért nem fogok találkozni a Wesley Jánossal a minden. Mert a Wesley János olyan közel lesz a Jézus trónjához. És én olyan messze leszek tőle. George Whitefield nem tudta elfogadni a Wesley János teológia látását. Ő meg volt győződve, hogy az ő látása volt a jó. De én azt mondom, hogy a George Whitefieldben volt az alázat. Amikor ő azt mondta, a Wesley, ahogyan ő szolgál, ő olyan közel lesz a Krisztus trónjához. Az első Korintus 10. rész, a 12. versben olvasunk, aki tehát azt gondolja, hogy all vigyázom, hogy el ne essék. Ha azt gondolsz, hogy most már jó helyen vagy, most már stabilan az, én azt mondom, hogy vigyázom, mert veszélyben vagy. Amikor az ember túl magabiztos, akkor veszélyben van. Mindig kell azt látnunk azt, hogy mi mindig függünk az Úrtól. Tovább lépjünk. Az utolsó gondolat ebből az ige szakaszból, miután Jézus mondta nekik, hogy a szenvedést azt tudtok együtt vállalni velem, de azt, hogy ott fog tűnni a jobban és a balon, azt nem adom meg. És utána folytatja, de közöttetek nem így legyen, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életet adja váltságú sokakért. Jézus azt látta, amikor ő jött a világba, hogy az ő feladata nem úgy vezetni, ahogyan az emberek a világban vezetnek. Hanem ő azt látta, hogy az ő vezetési stílusa az más lesz. Az ő vezetési stílusa az, hogy ő egy szolga lesz. Egy könyvet a vezetők 10 leggyakrabbi hibája. És az első fejezet ebben a könyvben azt mondja, hogy a vezetők között az egyik leggyakrabbi hiba az, hogy egy felsőbb rendű hozzáállás. Gondoljál a munkahelyedről. Milyen a főnököd? Marti, neked nem kell gondolkozni a te főnöködről, de rajtad kívül lehet gondolkozni a főnöködről. Hogy milyen az a főnök? Felsőbb rendű? Úgy, hogy nem lehet közelíteni őt. Jézus azt mondta, hogy a vezető feladata szolgálni. Az Efézus 4. részben, a 10. verstől, a 4. rész 10-13-ban azt látjuk, hogy a lelki pásztor feladata felkészíteni a szenteket. Valahogyan azt kell látnunk, mint vezetők, hogy a mi feladatunk, mindent megtenni, hogy az az ember, aki alattunk van, tud sikerrel járni az ő munkájában. Én akarok biztosítani mindent, hogy ő sikerrel tud járni. Ilyen gondolkodásban, amikor valaki egy szolgáló vezető. Nem az a célom, hogy én kapok több jutalmat, több elismerés, hanem az a célom, hogy azok az emberek tudnak elérni azt, ami ki van tűzve előttük. Tegnap itt a házban a Varsinapi Iskola Szövetség évi közgyűlése volt, és az utolsó pár évben én szolgálok ott, mint a kuratórium elnöke. És azért vállaltam azt a szolgálatot, amit vállaltam egy pár évvel ezelőtt, mert van három gyülekezeti tagunk, aki főállásban szolgálnak a Varsinapi Iskola Szövetségnél. A Ferenczi Gábor és Virág és a Rita. És én azt láttam, hogy ha én tudok csinálni bármit, ami segít őket, hogy ők tudnak hatékonyabban szolgálni, azt akarok csinálni. Nem mondom azt, hogy én mindig helyesen csinálom, nem mondom azt, hogy mindig sikerül azt, amit én szeretnék elérni azzal a szolgálattal. De amit próbálok kiemelni abból a gondolatból, hogy a vezető feladata nem mindig az, hogy uralkodjon, hanem a vezető feladata az, hogy szolgál. Hogy én csinálom azt, hogy ők tudnak hatékonyabb lenni a szolgálatban. Egy vezető csak akkor tud csinálni ezt, ha a megfelelő alázat van benne. Ha a vezetőben van kétségei, a saját képességeiről, a saját önképeiről, ha mindig egy kicsit bizonytalan van, akkor próbál valahogyan erővel szerezni valamit. De mi Krisztusban vagyunk. Nem kell küzdködni a milyen képünkkel. Mert mi teljes vagyunk Krisztusban. És azzal a tudattal mi tudunk biztonságban lenni mindegyik pozícióban. És mi tudunk így, mint szolgák. Mi tudunk alázattal végezni a szolgálatunk. Az Ószövetségben a Mikiás könyvében a 6. rész, a 8. vers van tanács a hívő embernek. Ember, megmondom nektek, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak az, hogy él törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel. Szemben. Megint az a gondolat, az az alázat. Az az alázat, ami ebben az igé szakaszban, az új szövetségben nem volt benne. Jánosban, és nem volt benne Jakabban. Az az alázat, ami ebben az igében nem volt benne a másik 10 tanítványban. De én azt látom, meg vagyok győződve arról, hogy a 12 tanítványból 11 megtanulta a leckét. Lehetséges nem azon a napon, de a következő hetek, hónap, években megtanulta. És alázattal folytattak a szolgálatot. És azért látjuk, hogy nőtt az egyháza, hogyan nőtt. Mert ezek a tanítványok alázattal szolgáltak. Egy utolsó gondolat ebből az igéből. 20. rész, a 28. versben, hogy ő szolgáljon és életet adja váltságú sokakért. Jézus adta az ő életét. A váltságdíj az egy olyan, amit esetleg az ember fizet, amikor van egy emberrablás. És az emberrablók azt mondok, hogy ezt kérünk. És vannak olyan helyzetek, amikor az emberrablók kérnek egy másik embert helyette. Ők elrabolnak valaki, aki könnyű elrabolni, mert akarnak elérni egy másik embert. És mi azt látjuk, hogy az egyik értelemben mi mindnyájunk fogságban voltunk. A sátán elrabolt minket. A büntetés fölöttünk a halál. És itt azt olvasunk, hogy Jézus Krisztus fizette a váltságdíjat. Mi volt a váltságdíj? Az ő élete. Ő adta az ő élete. Érted és érte. És ez a kereszténység lényege. Váltság nélkül nincs életünk. De van új életünk Krisztusban. Ha mi elfogadjuk azt, hogy ő meghalt helyettünk a kereszten. Imádkozunk. Édesatyunk, kérjünk, hogy tanítsd minket ebből a történetből. Segíts minket, hogy tudunk vizsgálni a mi szívünket. Hogy van a megfelelő alázat a mi szívünkben. Kérjünk, segíts minket, ha küzdködünk különböző nem helyes kívánságokkal, ha az a test kívánság, a szem kívánság, ha az a büszkeség kívánság, hogy bármilyen terület. Kérjünk, hogy segíts minket látni azt, hogy mi éljünk, mert te adtad a te életedet. Segíts minket tanulni, alázattal élni. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.